Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 34. Zsoltár első versével. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Nem tudom, mi van ma a levegőben, én is olyan nehezen értem ide, mert én itt lakom. De Isten hozott mindnyájunkat, és aki pedig otthonról néz minket, őket is. Van egy imádság, amit kaptunk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházunkat és híveinket, hogy június 6-án vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harangszavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezése is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, Isten tiszteltet ezt az imádságot, és most ezt imádkozzuk. Mennyei atyánk, hűséges Istenünk, a vesztesség, a bezártság, a betegség, a tanástalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek, és tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak. Számban vesszük veszteségeinket. Keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk téged, az élet urát és megtartóját. Kérünk, szent lelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba jutottakat, és segítsünk nekik. Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áld meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akinek életet ajándékoztál. Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen. Folytassuk most Isten tiszteletünket az új énekesfüzet 128. dicséretével, mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak. a mi segítségünk jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk most meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliumának 20. részéből, a szőlőmunkások példázatából.
Máté evangéliuma 20. fejezetének első 15 versét olvasom. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem is azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Válaszoljunk Isten igényére imádsággal. Köszönjük, Úrunk, a mai meghívásodat. Köszönjük, hogy itt lehetünk tényleg, ahogyan imádkoztuk már, hogy olyan sokan elmentek, és mi mégis itt maradhattunk, és élvezhetjük azt a kegyelmet, amit az életünkre kiárasztasz. Olyan nehéz szembesülni azzal, Úrunk, amit az igében most olvastunk, hogy olyan sokszor jogainkra hivatkozva, vagy vélt igazságunkra hivatkozva még téged is számon kérünk. Úrunk, kérünk, hogy emeld fel a tekintetünket most rád, és hadd lássunk téged, hadd lássunk egyedül a te személyedet, a te gazdagságodat, hadd tegyük helyre a saját lényünket, a saját pozíciónkat, a saját státuszunkat veled kapcsolatban. Kérünk, hogy hadd lássuk a te nagyságodat, és hadd lássuk az életünket ebben a nagyságban. Hadd lássuk a mi szolgai és mégis kiváltságos pozíciónkat. És segíts nekünk, hogy ne vágyjunk többre, mint amit te nekünk szánsz. Kérünk, hogy erősítsd meg ma a bizalmunkat benned, így szeretnénk rád nézni, te benned gyönyörködni, és szeretnénk megerősödni a hitben, hogy te jó vagy, hogy te igazságos vagy, és a te igazságod messze felülmúlja a mi vélt igazságunkat. Úrunk, ennek az igazságnak a fényébe jövünk eléd, majd az úrvacsorában is, így kérjük, Úrunk, hogy világítsd át az életünket, hadd lássuk magunkat a te szemeddel, hadd értékeljük magunkat a te értékeléseddel. Köszönjük, Urunk, hogy azért hívtál minket, hogy fölemelj, hogy megerősíts, hogy megvigasztalj. Ezért vagyunk most itt, kérünk, Úrunk, hogy Te ajándékozz meg minket igéddel és szent lelkeddel, Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 174. éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Ez olyan pici rövid ének, hogy kétszer énekeljük fennállva. Üzenetét az előbb felolvasott szakasz és egy másik ige szakasz fényében szeretném most hirdetni közöttetek, amely megtalálható Pál apostolnak az első levelében, Timóteushoz írott első levelében a 6. rész 6. versétől a 10. Ezt mondja Pál: valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Mit tegyünk az irigység ellen? Ez a mai alkalmunknak a címe, és még mindig a céltudatos élet sorozatban vagyunk, ami egyébként az első könyv, aki ismeri, mert régen jelent meg ez a könyv. Az első könyvben még csak 40 napos volt a túra, 40 fejezet volt, most viszont van még 2 fejezet, és csodálkoztam is rajta, hogy pont a végére tesz ilyen negatív fejezeteket Rick Warren, hogy irigység, meg megfelelési kényszer. De hát úgy látszik, hogy ő is még gondolkodott rajta, imádkozott rajta. És valószínűleg az a oka ennek, hogy kell, hogy rálássunk az életünket és az Isten kapcsolatunkat lassító, megrontó tényezőkre, úgynevezett fékekre, és ezeket jó tisztán látni, ezeknek a természetét, és kimondani rájuk, hogy mi az, ami bűn, és mi az, ami nem. Tehát ez a lényeg, hogy mi a bűn, és mi nem az, itt az irigységgel kapcsolatban, illetve meg fogjuk vizsgálni, hogy micsoda és kicsoda van az irigység hátterében, ez az első dolog. Azt is, hogy mi a hatása ennek ránk, és hogy harmadsorban pedig, hogy mik az ellenszerei. Ez a bizonyos kis liturgiás lap, ami a kezünkben van, ez jegyzetelésre is való, tehát nyugodtan jegyzeteljünk, hogyha olyan dolgok hangoznak el, ami fontos a számunkra. Mit tegyünk az irigység ellen? Egyáltalán mi és ki van az irigység hátterében, miért kell vele foglalkoznunk? Abszolút egyetemes érzés, ezt nem tudom, hogy kell-e tanulnunk, tehát amikor kijövünk az anyukánk méhéből, akkor egyszerűen az, hogy nekünk kell, tehát mi az életért megküzdünk, és úgy érezzük, hogy ha mi nem kapunk valamit, akkor hát méltánytanul érezzük magunkat, és felsírunk, és aztán küzdünk az életünkért, a javakért, és hogy nekünk jusson elég. És hát ez egyébként, amíg csak az anya és a gyermeke van, addig ez talán nem is tűnik föl, de amikor valakinek testvére születik, na akkor ismerjük ezt a szót, testvérféltékenység. És hát tudjuk, hogy nagyon sok családban, ahol sok gyerek van, hogyha valakit megajándékoznak, akkor nagyon sokszor sok szülő azzal bekkeli ki a palota forradalmat, hogy valami pici ajándékot mindig a többi tesónak is vesz. Mert az nem lehet, hogy csak az egyik kapjon. Mert az nem fel, hogy de ő most kapott. Hát nekem majd később lesz a születésnapom, de nekem most kell. Na hát azért felnőünk, és ezek tompulnak. Az a lényeg, hogy amikor irigy vagyok, akkor a másikra nézek. Az ő ajándékaire nézek, az ő lehetőségeire nézek, és hát az összehasonlítás, ez a bűn, amiben beleesek, összehasonlítom sokszor az összehasonlíthatatlant is, méricskélek, és amikor méricskélek, és nézem, hogy mi van a másiknak, akkor nagyon sokszor az jön föl, hogy és mi nincs nekem. A hiányaimra terelődik a tekintetem. Ez nekem miért nincs, és neki miért van? És a lelki tekintetünk is, tehát így mondanám, hogy a hiányainkra terelődik, és hát ez már, itt már feltűnik az ellenség. Amikor mindenük megvolt Ádámnak és Évának a paradicsom kertben, és Isten tényleg mindennel ellátta őket, akkor előjött a kígyó, és azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egy fájról sem ehettek. Blőd hazugság, blőd dódítás, de mégis annyit elért a kígyó, hogy arra a hiányra, vélt hiányra irányította a figyelmet, amire nem is gondoltak Éváék. Hát persze, hogy ehetünk minden fáról. Ja, de mégis van egy fa. Tehát csak ugyanazt mondta, hogy egy fáról sem ehettek? Nem. Csak egy fáról nem ehetünk. Na de ez a csak egy fa, ez nagyon fájdalmassá kezdett válni. Hát ez a lényeg, kérem szépen. És itt van a sátán stratégiája, az ördög eszköze ez, hogy a tekintetet elfordítja a gazdagságról, a szépségről, a kiváltságainkról, és ráirányítja arra az egy dologra, ami amúgy sem lehetne a miénk. Vagy hát, ha miénk lenne, akkor rosszul járnánk vele. Miért nincs? Miért kevesebb nekem, mint neki? Tehát ez az ördög eszköze, a tekintetünk elfordítása a vélt hiányra, ezt aláhúzom, hogy vélt hiányra. Nézzük meg ezek az a munkásokat is a példázatunkban, akik szerintem aránylag boldogan dolgoztak a nap alatt, és amikor a fizetés kiosztásra került a sor, akkor éles szemmel megállapították, hogy hopp, na itt akik később jöttek, ők is ugyanazt kapják, mint amit nekünk, amivel bennünk megszerződtek, hát akkor lehet, hogy mi mégis jobb, még többet kapunk. Legalábbis ez lenne a fair, ez lenne az igazságos. Úgyhogy a lázadás kitör, amikor kiderül, hogy ők is ugyanannyit kapnak. Ez nem igazság. Ez nem igazság. Hányszor mondjuk ezt? Ki tudja, milyen helyzetben. Így is fordíthatnánk, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez igazságtalan. Akkor ez, ami velem történik, amit tulajdonképpen Isten hagy megtörténni, ez igazságtalan. És akkor most már tolódunk afelé, hogy Istent vádoljuk azzal, hogy ő igazságtalan. Ugye ez egyébként nem csak a nem hívőkben, sokszor a hívőkben is felvetődő kérdés, ha Isten lenne és igazságos lenne, akkor ez hagyhatná-e? Biztos, hogy kaptunk már ilyen kérdéseket. És hát, hogyha ezt mi hívők tesszük föl, akkor tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy Isten igazságtalan, Isten hibát követett el, Isten hátrányba hozott engem, és megfosztott a jogaimtól, a jussomtól. És ezzel tulajdonképpen felelősségre is vonjuk Istent, és bírói székbe ülünk Istennel szemben. Erre nagyon finoman csúszunk rá, ezt a Viskó című könyv, illetve film élezi ki teljesen, úgyhogy ki is ábrázolja, hogy a főhőst Mekket beleülteti abba a székbe, ami a bölcsesség széke, hogy hát ha te ennyire jól tudod, akkor ítélj. És hát tényleg olyan furcsa helyzet, hogy a farok csóválja a kutyát, ugye azt mondja a Biblia, hogy az edény kezdi kritizálni a fazekast. Mondhatja az edény a fazekasnak, hogy miért teremtette engem ilyenre. Ez tehát az első pontunk, hogy mi van a háttérben, az irigység hátterében, hogy elfordítja a tekintetünket az Isten céljáról, az Isten nagyságáról, szépségéről, jóságáról, nekünk szánt ajándékairól, és mire fordítja? Egy vélt hiányra. Egy vélt hiányra, erre fókuszáltat minket, és ezáltal bizalmatlanságot, sőt, lázadást szít Isten ellen. Ez fontos, hogy erre rá eszméljünk. És tulajdonképpen ezzel nem Istenre figyeltünk, hanem sátánra, tehát sátánra szegeztük a tekintetünket, és a negyedik, hogy bírói székben ültünk, a szolgai szék helyett. Tehát ez van mögötte, ez van az irigység mögött, ezért nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Hát nézzük most a hatásait. A hatásai. A könyv négyet érdején ötöt is találtam. Az első az, hogy elfeletteti az egyediségünket. Az, hogy mi, Isten a mi személyünkkel teljesen egyedi terve van, amit belénk helyezett, az teljesen egyedi, senki másnak nincs. Itt a 30-31. Fejezet foglalkozik ezzel, hogy mennyire különlegesek és különbözőek vagyunk egymástól. Nincs értelme, hogy a másikra nézzünk. Amikor elkezdjük magunkat hasonlítgatni és méricskélni, akkor tulajdonképpen erről feledkezünk el, hogy nekünk különleges ajándékaink vannak, nekünk más lehetőségeink vannak, egész más feladataink lehetnek, és nem hasonlíthatók össze a többiekével. Kockáztatom, hogy még a kríziseink, még a bajok is, amik érnek minket, a hibáink, még a hiányaink is, azok is olyan egyedi módon különlegesek, hogy abból is valamit Isten ki fog hozni. Tehát ahelyett, hogy mi ezt most méltatlankodva felhánytorgatnánk Istennek, meg kell kérdeznünk, hogy Uram, mire kaptuk ezt? Isten kezében ez a hiány is, vagy ez a krízis is lehetőségé válik, csak a miénk. És ott, és akkor kell vele bánnunk, amikor éppen kapjuk. Tehát nagyon fontos, hogy az irigység elfedi, feletteti az egyediségünket, elvonja a figyelmünket erről. Elvonja a figyelmünket Isten tervétől is, ezen a ponton belül a második dolog. Nem tudom, hogy ki az, aki nagyon szeret biciklizni, és hogy ki az, aki hasonló tapasztalattal rendelkezik. Én, amikor biciklizem, egyébként nagyon régóta biciklizem, szeretek biciklizni, de még mindig az van, hogy amikor valami plakátot, vagy valami ingert kapok, és elfordítom a fejemet, vagy esetleg hátra nézek, akkor közben a kormány is mindig elfordul. Úgyhogy ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy amikor egy picit elfordítjuk a tekintetünket, akkor a kormány, az irány is elfordul. Nagyon kell előre nézni. Emlékszem rá, amikor a Hannát tanítottam biciklizni, mindig mondtam, hogy előre néz. Nagyon fontos, hogy ne tereljen el senki és semmi minket Isten tervétől. A harmadik dolog ebben a pontban, hogy rengeteg időt, energiát és érzelmet rabol el. Egy érzelem vámpír, az irigység. Egy lehúzó örvény, amikor elkezdek méltatlankodni, amikor elkezdem magamat sajnálni, ismeritek ezt, hogy ez nem fair, és pont velem történik ez. Miért pont velem történik ez? Persze, hogy jelenlevők kivételek biztos. És hát na, itt van ezek az érzelmi okok, érzelmi vámpírok, a méltatlankodás és az önsajnálat, de van egy teljesen fizikai ok is, vagy egy fizikai része is ennek, hogy amikor elkezdünk beszállni ebbe a versenybe, amit az irigység okoz, akkor ez lerongyolja az energiáinkat. Utolérni a másikat, vagy utolérni a bizonyos kitűzött célokat, amik nincsenek meg, ez rengeteg energiát vesz el tőlünk. Ezen a ponton belül, a második pontunkon belül a negyedik pont, hogy félrevezet és hitvesztés is okozhat. Ez az, amit nem említ Rick Warren, de hát nyilvánvaló, és itt van benne az igényben is, azt mondja, hogy Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Tehát a hittől is el lehet tévedni. Ha valaki ennyire bele lovalja magát ezekbe a dolgokba, az irigységbe, akkor tulajdonképpen az előző két pont miatti elkeseredés egy Isten vádolásba csap át, és tulajdonképpen ez a megkeseredés ellen, Isten ellen fordíthat minket, és akkor tényleg a sátán elérte a célját, akkor eltávolított minket Istentől. Nem tudom, kinek van ilyen ismerőse, nekem van olyan ismerősöm, akit láttam még egyik évben szolgálni, és vidáman Istennel járni, és aztán pedig, amikor később rákérdeztem, hogy hát hol van ő, azt mondták, hogy hát teljesen elment, elhagyta egyházat és a hitét is. A utolsó pont ebben a második pontban, hogy további bűnbe visz, ezt azért olvasom föl, mert annyira kompaktul írja le Rick Warren. Jakab apostol szerint az irigység mindenféle gonosz tett forrása. Készítheti-e hazugságra az embert? Igen. Ösztönözheti-e lopásra? Igen. Gyilkosságra? Kétség kívül. Nap mint nap olvashatunk a hírekben irigységből elkövetett gyilkosságokról, sőt a Biblia sem szűkölködik eféle beszámolókból. Káin irigy volt testvérére, Ábelre, ezért rótottak ki az életét. Józsefre is irigykedtek bátyai, azért adták el rabszolgának Egyiptomba. Saul irigyelte Dávidtól a népszerűséget, hogy többször is az életére tört. Jézus kivégzését nem különben a vallási vezetők irigységének tulajdonítja a Biblia. A további bűnökbe viszont. Na most már eleget beszéltünk a negatívumokról, most már beszéljünk arról, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni. És itt ez a harmadik pontunk, az ellenszerek. Az ellenszereink. Persze most mondanám azt, hogy könnyű ezt mondani, amiket mondok, de azért elmondom, és próbáljuk meg hát beépíteni az életünkbe. Az első dolog az, hogy ne hasonlítgassunk. Ne hasonlítgassunk, ne versenyezzünk. A versenyben úgyis vagy győzünk, és akkor attól szállunk el, büszkék leszünk, vagy pedig veszítünk, mert mindig lesz valaki, aki sokkal jobb nálunk, és akkor meg alatta maradunk, és akkor veszesek vagyunk. Nem érdemes versenyezni. Ezt úgy mondom, hogy sokan ezt tudják már, és már rég letettek erről, de nagyon fontos, hogy a hasonlítgatás meg a versenyzésnek az ellenpólusa az, hogy annak a tudatosítása, hogy én győztes vagyok. Isten gazdag kegyeltje vagyok. Én nekem gazdagságom van. Nem a hiányomra nézek, hanem arra, ami van. Isten gazdag kegyeltje vagyok. És amikor nem azt mondom, hogy ne hasonlítgass, hogy ne akard mások életét élni, vagy ne akard másoknak a kitűzött céljait teljesíteni, akkor azt is mondom, hogy Isten úgyis azt kéri számon, amit tőled várt, hogy azzá váltál-e, akivé ő elképzelt téged. Nagyon fontos, hogy a saját célunkat teljesítsük. Ne hasonlítgassunk másokhoz. Tisztában vagyok vele, hogy a sport egy nagyon népszerű dolog, és én is sportoltam egész fiatalságomban, ötüsáztam, karatéztam, de már ott megéltem ezt a frusztrációt, hogy nem vagyok elég jó, és lehagynak. Gyengé vagyok, mint a többiek, és hát hiába öttusa, tehát a egyikben jó lehettem, a másikban meg kevésbé jó, de hogy összetettben mégsem sikerült az érre törni. Aztán karatéban még jobban kijött ez, ugye, amikor az ember férfiasan próbál erős lenni, és hát ott is levertek engem. Gyengébb voltam, gyengébb csontozatú, gyengébb reflexű, úgyhogy el kellett fogadnom a korlátaimat, és azt mondani, hogy nem versenyzek. Az más kérdés, hogy a sport nagyon jó, tehát véletlenül sem a sport ellen beszélek, tehát bárki, aki sportol, tegye, és bárki, aki sportoltatja gyerekét, tegye, mert a sport óriási eszköze Istennek, nagyon nagy haszna van, önismeretre nevel, mert egy csomó, tényleg a határainkat megtaláljuk, hogyha igazán jól sportolunk, és valahol az önmegtagadásra, az önfelülmúlásra is edz minket. Tehát nagyon, nagyon fontos a sport. Tehát jó a sport. Az más kérdés, hogy egyik gyermekemet sem biztattam versenysportra. Mert a versenysportban óhatatlan is az van, hogy, hogy le akarom győzni a másikat, és a dicsőséget meg akarom szerezni. Most itt a mi keresztény felfogásunk szerint a dicsőséget nem emberektől akarom szerezni, és nem emberek ellenében akarom szerezni, jó? Tehát ez a lényege, hogy a keresztény felfogásunkban a sportnak egy lényege lehet a keresztény sportnak, hogy önmagamat legyőzzem. Na ez viszont igazi cél. Önmagamat legyőzzem, és azt mondjam, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, és én kipróbáltam a határaimat is, és mindent megtettem azért, hogy azt tegyem, amit te akarsz. Magamat felülmúljam, önmagamat legyőzzem, na erre jó a sport. És Isten hívása ez a dolog, hogy ne a legjobb legyél, hanem hozd a maximumot, de inkább a hűségedre építek, és a hűséget kell nekem. Van egy ilyen mozgalom is, hogy ez már kicsit átmegy a következő témánkba, a megfelelési kényszerbe, amikor azt mondja valaki, hogy hát nem vagyok elég jó. És a mozgalom pedig azt mondja, hogy de elég jó vagy. Nem vagy nagyon jó, nem vagy a legkiválóbb, de elég jó vagy. És itt van a kulcsszava az irigység ellenszerének, az megelégedettség. Ezt mondja itt Pál apostol, hogy nagy nyereség a megelégedés, nagy nyereség az Isten félelem, vagy a kegyesség megelégedéssel. Mert az Isten igazi félelem, amikor Istenre nézünk, és Istennek engedelmeskedünk, akkor meg tudunk elégedni. Mert azt mondja Isten, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Isten tudja azt mondani, hogy jó, elég, örülök neked, gyönyörködöm benned. Az elég jó mozgalmaknak az egyik, van is egy ilyen könyv, hogy elég jó anya. Itt az anyukáknak is egy nagyon kemény terület ez, hogy megfelelni. Ugye én megfelelek az anyai hivatásomnak. Itt most két oldalról is remélem, hogy hallgatnak engem az anyukák, hogy én is voltam, hát nem anyuka, hanem apuka, de közelébe voltam ennek a dolognak, hogy az anyukáknak is van verseny, hogy mit csinál már a gyereked, és hú, tiéd már felkelt, mert már megfordult már, ezt csinál, azt csinál, az enyém meg még, nem, mit rontottam el? Aztán ez később folytatódik, ez az önvád, meg ez az önkárhoztatás, hogy biztos én rontottam, és azért lett ilyen a gyerekem. Szép dolog az önvizsgálat, szép dolog a bűnvallás, de az önkárhoztatásnak semmi haszna nincs, hogyha mindent megtettünk, és mégis az lett, ami lett, akkor fogadjuk el Istentől. És fogadjuk el Istentől azt is, hogy azt mondja ránk, hogy elég jó anya, elég jó barát, elég jó főnök, elég jó lelkész, hát ez, igen, ez is fontos. Úgyhogy ez az első ellenszerünk, hogy ne hasonlítgass, ne versenyezz, hanem egyszerűen csak tedd magad Isten kezébe, és ne a legjobb akar lenni, hanem hűséges. És ne a legtöbbet akard, hanem egyszerűen csak elégedj meg, amikor mindent beleadtál. De azért adj bele mindent. Itt a harmadik pontunk járunk az ellenszereinknél, és ebben a második ilyen dolog, ami egy ellenszer, örülj a másik javának. Ugye azért jön az irigység, mert hogy hát ezt nem én kaptam. Hogy lehet ezt feloldani, ezt, hogy más többet kapott, mint én, és én pedig még örüljek is. Hát ebben a kereszténység és a tulajdonképpen a házasság is nagyon sokat ad. Amikor én a házasságomban azt éltem meg, hogy a feleségem nálam valamilyen sokkal jobb és sokkal nagyobb sikereket ér el, akkor tulajdonképpen úgy tudtam ezen túljutni, hogy hát de mi úgyis egyek vagyunk. Tehát az üdvösség az enyém is. Kicsit önzőnek hangzik, tehát mint hogyha a határainkat kitolnánk, de tényleg a közösségben is így van, hogyha valaki mint egy sportversenyben és egy csapatnak a tagjai, ugye egy összesítetben, vagy valakinek a csapatában valaki első lesz, akkor az azért az öröm. Hát nem én voltam, de valaki, aki az én csapatomba tartozik. És tegnap is beszéltem erről az esküvőkön, hogy ami őt éri, az engem is ér. Ami, hát persze együtt sírunk, együtt nevetünk, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ami vele történik, az velem is történik. És így vagyunk a gyülekezet közösségében. És amikor imádkozunk a gyászolókért, akkor tulajdonképpen ez történik, hogy együtt hordozzuk a gyászt, és sokkal könnyebb lesz együtt hordozni. Érdekes, hogy a teher ebben a közösségben sokkal könnyebb lesz, mert megosztódik. Érdekes, itt az osztás törvénye. Amikor viszont öröm van, akkor viszont megszorzódik. Akkor együtt örülünk. Tudunk egymásnak örülni, egymás örömének, egymás gazdagságának is örülni. Nagyon-nagyon jól találta ki ezt Isten. Egyébként ezt mondja Rick Warren, hogy ez az egész, hogy örüljek a másik javának, ez döntés kérdése, hogy én akarok-e többet örülni. Ha csak annak örülök, ami én velem történik, akkor lehet, hogy kicsit szegényebb is lesz az életem, mert én velem nem minden nap minden jó történik, de hogyha tudok arra is figyelni, és annak is örülni, ami mással történt jó, hát akkor végtelen az örömem, nem? Úgyhogy még ez az érdekes filozófia is benne van ebben a irigységben, hogy ugye, ha neki jutott abból az örömből, ugye a tortaszelet effektus, hogy akkor biztos kevesebb jut nekem. De nem. Nem. Tehát Isten tortája hatalmas, és ezt majd a délutáni hittanos évzáró fogja majd bemutatni, hogy óriási tortákat sütöttek a munkásaink, és ebből fog minden gyereknek jutni, reméljük legalábbis. Tehát Isten torta annál is nagyobb, mint a hittanos torta, hogy nem lesz kevesebb attól, sőt, több lesz, ahogy mondtam, több lesz attól, hogyha másoknak több jut. És ez az érdekes, hogy a munkások nem tudnak örülni, munkások nem tudtak örülni a gazda ajándékozó bőkezűségének, hanem csak arra néztek, hogy hú, hát hogyha ők ennyit, akkor nekünk még sokszor annyi kellene. Örülj a másik javának, a másik hasznának, a másik örömének. Ez volt a második ilyen ellenszerünk. A harmadik, az pedig a hála. Hálaadás. Hálát adni azért, ami van. Most is olvasok egy kicsit Rick Warren szavaiból. Azt mondja egyébként Simone Weil is, hogy vágyni arra, ami a miénk. Tanuljunk meg vágyni arra, ami a miénk. És hogy vegyük észre, hogy gazdagok vagyunk. A boldogság döntés kérdése. Mindenki annyira boldog, amennyire az akar lenni. Ha nem tudunk örülni annak, amink van, annak sem fogunk örülni, amikor több lesz. Fontos. Nagyon kell, hogy tudatosítsuk, hogy igenis gazdagok vagyunk, és meg kell tanulni, élvezni ezt a gazdagságot. Figyelem, megint az van, hogy nem hagyjuk, hogy a tekintetünket elfordítsák a nincsre, hanem arra fordítjuk a tekintetünket, amit Istentől már kaptunk. A vanra fordítjuk a tekintetünket. Ez a pohár ugye valameddig üres, de nem ezen kell nekem azon sopánkodnom, hogy mennyire üres ez a pohár, és hát nagyon nehéz ezt sokszor megélni, és főleg akkor, amikor valaki veszteségben vagy elveszített valakit. És apukámmal szoktam beszélgetni erről. Ő nagyon, nagyon sajnálja, hogy elvesztette ugye, az élete párját, édesanyámat, és nagyon sokszor erről beszélgetünk, hogy nem tud örülni annak az 51 évnek, amit viszont együtt töltöttek. Hát persze, hogy tud örülni, csak mégis néha átbillen ez a dolog panaszkodássá, hogy de hát miért nincs most? És na, ez egy nagy küzdelem, és akik gyászban és veszteségben vannak, a veszteség elviselése mindenképpen nagyon nehéz. Tehát ezt nem kisebbítjük. De az, hogy arra nézünk, amink van, meg amink volt is, mert az is a miénk, ebben nagyon észre kell vennünk, hogy gazdagok vagyunk. És meg kell tanulnunk ezekben gyönyörködni. Mondok ilyen egyszerű szavakat, gyönyörködjünk, örüljünk, ünnepeljünk, újjongjunk, fejezzük ki, mondjad ki. Nagyon sokszor azon múlik, hogy nem mondjuk ki, nem osztjuk meg. Ha megosztjuk, már sokkal, sokkal jobb lesz, sokkal tudatosabb lesz bennünk is. Ugye a esküvőkön szokott lenni, ugye, vagy a lakodalmokon táncolás, és a tánc is egy olyan, annak a kifejezés, hogy örömömben ugrálok. Ez is kell tanulni a gyerekeinktől, a kisgyerekeinktől is, akik egész testükkel kifejezik az örömüket. Hála azért, ami van, gyönyörködni, örülni, ünnepelni és újongani, kifejezni azt, hogy mi hálásak vagyunk. Ez fókuszálja a tekintetünket. A negyedik eszközünk bízni Istenben, a krízisben és az igazságtalanságban is. Ugye ez volt az egyik legnagyobb baj vagy bűn az irigységben, hogy amikor elfordítjuk a tekintetünket, akkor a rosszat látjuk, a krízist látjuk, és nem látjuk az egész képet, és akkor hajlamosak vagyunk a bizalmunkat veszíteni Istenben. Szerezzük vissza a bizalmunkat. Bízzál Istenben, és bízzál benne, hogy ő tudja, ő látja az egész képet. Nem látjuk, hogy mi a mi hibánk, nem látjuk, hogy mi miért van, de Isten tudja, ő benne kellene bízunk. Annyira ügyesen jól írja ezt négy pontban, vagy öt pontban Rick Warren, hogy ezt is kénytelen vagyok felolvasni. Emlékeztessük magunkat a következőkre. Egy, amim csak van, meg nem érdemelt ajándék Istentől. Ha nem lenne kegyelmes hozzám, nem is léteznék. Minden egyes levegővétel ajándék. Kettes, nem tudom, amit Isten tud. Nem látom, amit Isten lát. Kénytelen vagyok bízni benne. Hármas, az élet itt a földön valóban igazságtalan. De ennek nem Isten az oka, hanem a bűn. Az Isten elleni lázadásunk mindent tönkretett, de hát nem a mennyben élünk, ahol minden tökéletes, itt a földön semmi sem az. Négyes. Isten azért küldte el Jézus, hogy megmentsen bennünket az ítélet napjától, amikor kiegyenlít minden tartozást, jóvá tesz minden rosszat, és igazságot szolgáltat. Ötös. Nem igazság, hogy Jézus halt meg helyettünk. Ő mégis megtette. Hát jól fel vagyunk szerelve, akkor ezek szerint a irigység ellen. Az a kérdés, hogy aki nem jegyzetelt, az milyen hamar felejti el? Úgyhogy nagyon kell, hogy lehet, hogy a frigiderünkre, vagy nem tudom, ezeket a pontokat ki kell rakni. Egy ilyen puskát csináljunk ebből, és rakjuk ki. Most tényleg vissza lehet hallgatni, vissza lehet nézni az Isten tiszteletet a YouTube-on is, de akinek megvan ez a könyve, preparálja ki, és rakja ki olyan helyre, vagy rakja be a Bibliába a könyvjelzőnek. Nagyon fontos ez. Az más kérdés, hogy egy önvizsgálat is lesz ma ugye az úrvacsorával, és itt vannak ezek a kérdések is a liturgiás lapunknak az alján, hogy van-e valami keserűség bennünk, és hogyha van, akkor az mi? Mi miatt van? Fülön kell csípnünk ezeket. Itt a helye az önvizsgálatnak. És hogyha valami keserűséggé növekedett, akkor az miért van? Illetve mi az, ami, és most megyünk a felé, hogy mi bűn és mi nem bűn, hogy mi az, ami vágyam van, ami esetleg betöltetlen. Miért van az a vágyam? Miért tette belém Isten? Mert hisszük, hogy a vágyakat Isten adja. Az ördög csavarja ki és fordítja el, de a vágyakat, az egészséges vágyakat Isten adja. Ami nem egészséges, azt már az ördög ferdítette el. De hogy mit kezdjek ezekkel? Kérdezzük meg Istent. Mert munkát ad ezzel, és ezek a vágyak nem bűnösek, de hogyan használhatjuk föl Isten dicsőségére ezeket a vágyakat. És egy zárszó, az irigység a sátán eszköze, és bűnné válik. A vágyak és a sóvárgás valami után az nagyon sok esetben egészséges és Istentől van, nem bűn. Ez fontos. De tisztában a teendő Istennel, hogy mit kezdjek vele, miért kaptam. És csak egy példát mondok, már aki sokat szóra hallott, elnézést kérek, annak idején, amikor én társért imádkoztam, és úgy éreztem, hogy én nekem nagyon hiányzik egy társ, és nagyon vágyom egy társra, akkor tulajdonképpen úgy imádkoztam Istennek, hogy én most is így is boldog vagyok, és hiszem, hogy te be tudod tölteni a szükségeimet. Nem tudom, hogy hogyan, majd megveszek a társhiánytól, de hogy bízom benned, és elfogadom, hogyha nem adsz társat. Hát Isten meghallgatta az imádságomat, és lett társam, De van egy barátom, akinek ez nem adatott meg, és nagyon jó barátságban vagyunk, és látom az életét, ő idősebb nálam, és hogy láttam a küzdelmeit is, ahogyan gondolkodott, próbálkozott, és kérte Istentől a társat. Nem adatott meg neki, de nagyon jól csinálta azt, hogy ő az Isten útján járt, azon maradt. Nem vádolta Istent, nem lett keserű, hanem érdekes, hogy Isten az ő ilyen kötődési vágyát számtalan családba elirányította, és nagyon sok családnak az életébe vett részt. Nagyon sok keresztgyereke van, rengeteg keresztgyereke, az én egyik gyerekem is az ő keresztgyereke, és nagyon sokat segített nekünk, nagyon szépen működött közre a mi családunkban is. Úgyhogy így a családélmény is nagyon sok esetben neki megvolt, és nagyon sokat adott rajta keresztül Isten. Ezt tegyük föl mi is kérdésként Istennek, és így koncentráljunk Isten céljaira, az ajándékaira, mert adott a lehetőségekre, és fordítsuk el a tekintetünket az ördög kísértéseitől, és adjuk magunkat teljesen Istennek. Amen. Az igehirdetés válaszképpen énekeljünk. A teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, egy ilyen imádságot énekeljünk. Köszönjük, édesatyánk, az megerősítő igédet. Köszönjük, hogy emlékeztettél minket arra, hogy a legfontosabb az életünkben, a legfontosabb érték, a legnagyobb kincs, az te vagy, a te hozzád való kapcsolódás, az a gazdagság, ami benned van, ami Jézus Krisztus áldozatában van, ami a irántunk érzett szeretetedben és kegyelmedben van. Köszönjük, Urunk, hogy erre irányítottad megint a figyelmünket. Ahogyan énekeltük, ezt kérjük, Urunk, hogy ne vondd meg tőlünk se szent lelkedet, se jelenlétedet, és bármi, ami hiányunk van, bármi, amit úgy érzünk, hogy szükségben vagyunk, kérünk, hogy te mutass rá, hogy a legfontosabb az megvan, hogyha te itt vagy velünk. Urunk, a bocsánatot kérjük, hogy olyan sokszor, sokféleképpen elfordítódik a fejünk, hogy miközben tudjuk és érezzük és átéltük, hogy te kiváltságossá tettél minket, mégis még hatnak ránk ezek a világi vonzások. Így hozzuk ezeket eléd, és hozzuk az úrvacsorai asztalhoz is. Kérünk, Urunk, hogy te irányítsd magadra a tekintetünket. Te old meg azt, hogy amikor hazamegyünk innen, akkor is az a szilárdság, az a biztonság, amit te adsz, az bennünk maradjon. Hogy ne lehessen minket kimozdítani, kibillenteni ebből az egyensúlyból. Urunk, köszönjük azt a sok-sok gazdagságot, sok lelki és testi kincset, amit úgy hagytál nekünk örökül, hogy lehet, hogy már azok, akik örökül hagyták, már nincsenek köztünk, de mégis így kérjük, Urunk, hogy tegyed erősebbé azt a hálát, azt a valóságot, hogy ők gazdaggá tettek minket, mint a veszteségnek az átélését. Így kérjük, Urunk, hogy te vigasztald a gyászolókat, akik szerettüket veszítették el, Te vigasztald őket azzal a tudattal, hogy az a kincs, amit kaptak azon keresztül, aki most már elment, az elvehetetlen tőlük. Az beépült, az az övék marad. És így biztos minket is, hogy lehet, hogy mi is bármikor levonulhatunk erről a színről, de hogy amit itt hagytunk, amit az örökké valóságnak termettünk gyümölcsöt, az megmarad, és annak van folytatása oda át is. Nem hoztunk a világba semmit, ki sem vihetünk semmit, csak egy dolgot, és ez a benned való hitben levő örök élet, az üdvösség. Köszönjük, Urunk, ezt, köszönjük ezt a legnagyobb kincset, kérünk, hogy ezzel oltogasd a szomjúságunkat, és irányítsd a tekintetünket te rád. Hívunk, Szentlélek, hogy áld meg az úrvacsorázásunkat, önvizsgálatunkat, nem csak most, ebben a pillanatban, hanem majd a hét folyamán is, ahogyan újra meg újra szembesülünk azokkal a dolgokkal, amik még mindig eltérítik a tekintetünket, amik még mindig kísértéssé válnak nekünk. Köszönjük, hogy adsz nekünk eszközöket arra, hogy felvegyük a harcot ezek ellen. Téged hívunk, várunk, Szentlélek, kérünk, hogy te szentelj meg, áldj meg, legyél velünk, ajándékozz meg magaddal. Jézus nevében. Amen. Hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük az új énekesület 117. énekét, egy igazi életprogram. Légy te igaz álmom, fennállva énekeljük ezt az éneket. Valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, áldás, békesség. Szép vasárnapot!